Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígandával című magazinműsorban. Horváth Gábor, a Stand Up Comedy Humor Társulat tagja, a mai vendégem. Azt hiszem, hogy a Gajdos Zoli mondta, amikor itt volt, hogy azért nem egyszerű ma már úgy nevettetni sem. Mondasz egy poént, és nem tudod, hogy igazából kit fogsz vele megbántani, holott nagyon nehéz ma már valahogy még nevettetni is úgy, hogy az legalább valakit ne bántson meg. Ezt te mennyire érzékeled, és akkor ez pont nem a politika témája, hanem hogy egyáltalán, amikor megfogalmazol egy történetet humorosan, hogy akkor az visszajönne, vagy jött-e már vissza úgy, hogy csak néztél azon, hogy de hát szó nem volt erről, és hogy lehet, hogy ez így csapódott le? Nem ez volt a cél?
Hogyha nagyon őszinte akarok lenni, van egy vicc, 10 emberből 8 visít rajta a nevetéstől, 2 meg nem fog érdekelni. De ha ez fordított az arány, akkor igen, akkor el kell gondolkodni, hogy valamit vagy rosszul fogalmaztam meg, vagy ez a gondolatom tényleg nem jó. De önmagában mindig lesz olyan, akinek valami nem tetszik. Nem kell mindenkinek egyébként, én sem mindenki közönsége vagyok. Nyilván nekem is megvan az én közönségem, másnak is megvan a maga közönsége. Nyilván írtak már olyat, hogy elhagyta egy csúnyább szó egy 5 perc alatt a számat, és hát így beszélni, úristen, hát mondom, sajnálom. Tehát, hogy én azért nem fogom visszafogni magamat, ami még a tévében sincsen kisüpolva, egy 16-os karika mellett, hogy most mondok egy példát, hogy Kismarikának tartta harkányon őn a szíve, nem lehetek mindenki kedvére. Nyilván vannak olyan témák vagy gondolatok, amik bizonyos rétegek számára sértőek. Biztos, hogy enyém között is van, most tudnék mondani egy-kettőt bizonyos népcsoportokkal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy nem szeretek sztereotípiákat állítani senki felé, sem politikailag, sem vallásilag, sem hovatartozásilag, sem etnikailag. Én az én tapasztalataimról beszélek.
Ki támogat ebben, hogy beszéljél? Tehát amikor elindultál ezen az úton, akkor ki volt melletted? Még egy kicsit messzebbre megyek, mennyire volt az benned, és mennyire látszott az mondjuk gyerekkorodban, hogy te egyszer minden gond nélkül ki fogsz tudni állni egy színpadra, mondod, ami benned van. Ilyen típusú gyerek voltál, vagy inkább az, aki egyszer csak megnyilatkozott, hogy benne van egy ilyen is?
Hát én édesanyámat kéne megkérdezni, mert van a dolgok, amire...
Akkor legközelebb őt is behívjuk.
És rövizem. Akkor az egészet kikér. Biztos tudna mesélni, főleg, hogy hányszor kellett őt az igazgatóiba, hányszor hívták általános és középiskolába. Állítólag rossz gyerek voltam, szerintem csak eleven. Ezt így könnyen mondani.
De inkább eleven legyen, mint beteg.
Ez így van. Én magam voltam a rakendról egy szemébe.
Na jó, de mind a mellett, hogy mondjuk eleven voltál, humoros is voltál. Te voltál az osztály...
Osztálybohóca voltam természetesen, aha, tehát szerettem.
Központja.
Abszolút szerettem. Abszolút szerettem mindig valamit csinálni, és emlékszem, hogy volt egy pont, amikor a édesanyám mondta, hogy a kisfiam, miért kellett ezt csinálni? Hát mondom, jó ötletnek tűnt. És mondta, hogy és hányan vagytok az osztályban? Hát mondom, 22-en. És kérdezte édesanyám, hogy hányan mondták, hogy ez így jó ötlet? Hát mondom, 2-en. És mondta anyám, hogy nem gondoltad, hogy a másik 18-19 úgy gondolja, hogy nem jó, hogy okoz valószínűleg nem jó. Úgyhogy ezzel vissza is tudok csatolni egy korábbira, tehát hogyha 10 emberből 8 tényleg nagyon nevet rajta és 2 nem, az egy jó arány, de ha fordított, akkor valamit tényleg nagyon bántót mondhattam, vagy gondoltam, és azt szerintem az mindenképpen átgondolandó, és mindenképpen kitőlendő, hiszen itt a szórakoztatás a műfajnak a igazság szerint a lényege. És nyilván minden sok minden lehet szórakoztató, és sok minden lehet vicces, de nyilván ennek az előadás módja is vicces kell, hogy legyen. Én nyilván beszélek kasztokról, mindenről, sok mindenről beszélek, vallásról is szoktam beszélgetni, de nagyon fontos az, hogy ezt mindig elmondom, hogy ezt a néző is értse, hogy én nem vagyok vallásos, de... Sosem ítéltem el azt, akinek bármilyen vallása volt. És szeretem azt is, amikor más vallásos ember elfogadja azt, hogy én nem vagyok vallásos, tehát hogy megint egyenlőről indulunk. Mondom, én azt nem szeretem, amikor a másik meg akar engem győzni a saját vallásáról, hogy ez nekem miért jó, és fordítva.
Mi volt a legnagyobb csintevésed, ha már ezt így megemlítetted?
Hát arról nem beszélhetek, az még feltételesen vagyok ki.
Vagy egyel kevésbé.
Én szoktam ilyen random dolgokat mondani, mert pont kutyámmal álltam a piros lámpánál, és megnyomtam a gombot a zöldhöz, és akkor nem jött autó, mert este 9 óra volt, az bácsi mondja, ha miért nem jött szárt te is? Mondom, pápi, feltételesen vagyok kint. Olyan gyorsan örülök, mert még nem láttam átmenni zebrán. Nyilván nem igaz, egyáltalán nem igaz, csak mondom, hogy feldobom az estémet. Csintevés, hát sok mindent csináltam, de hát most sok mindenre kaptam beírást, azért rengeteg csintevés volt.
Valamit megbántál, vagy amit máshogy csinálnál az életedben, és akkor most kiléphetünk az általános iskola keretein belülről?
Emlékszem. Sok rossz dolgot műveltem, amiket megbántam, de egy dolgot bántam meg igazán.
Amit nem csináltál meg?
Nem, pedig ez egy nagyon jó csavar lett volna, plot twist, de nem. 5 éves voltam, és még felső simán laktunk, és a dohánypajtánál rúgtam a focilabdát, és lerúgtam egy madárfészket, amiben voltak még kis madarak, és utána visszaszálltak, és még a mai napig bennem él ez. Azt az egyet bánom igazán, de azt nagyon. A többi az már nyilván már emberekkel történt, és nyilván műveltem sok rosszaságot, sok rosszat, de azok meg legalább megformáltak, meg ez a gondolat is egy kicsit átformálta azzal, aki most vagyok mondjuk tényleg 30x évvel később, tehát hogy...
Mennyire jellemző az, hogyha valakit megbántasz, az neked jobban fáj?
Én amúgy nagyon mély érzelmű vagyok, én ezt így szeretem nagyon sokszor így leplezni, de nekem úgy szoktak így, mind társadalmilag, mind pedig emberileg mély érzelmeim lenni. Én azért igyekszem, én amúgy mondtam, hogy én említettem, hogy nem vagyok vallásos, én viszont amikor először jártam Ázsiába, akkor ott így a buddhizmussal és annak a környezetével találkoztam, és nem vagyok se buddhista vallásos sem, viszont egy dologban hiszek, a karmában. Abban nagyon hiszek, és azt gondolom, az egy nagyon jó gondolat, hogyha az ember jót tesz, és önszántából tesz jót, nem azért, hogy a karmája jó legyen, hanem mert jót tenni tényleg jó, mint nevetetni tényleg jó, és átgondolni a tetteinket tényleg jó, és jól bánni a környezetünkkel tényleg jó, az idővel ugyanazt a környezetet fogja megteremteni, mert aki állandóan mindenkit át akar verni, mindenkinek rosszat akar, az ugyanazokat az energiákat fogja bevonzani. Covid alatt nagyon elmélyültem ebben egyébként, és akkor igyekeztem jót tenni mindenki körül. Azóta igyekszem mindenkitől.
Az energiákban hiszel?
Hiszek. Van. Ezért is van, hogy valaki között vagy van jó kémia, vagy nincs jó kémia, akármint egy párkapcsolatnál. Tehát, hogy most vagy egyből van az a rezgés, vagy hogyha már erőltetni kell, jó, csak legyen valaki.
Érdekes, mert ugye nagymamád, mind a kettő, dédi is ott volt veled, az ő vallásosságuk se tudod megérinteni?
Mi nem voltunk vallásos család. Apám, anyukája, mamám, ő járt templomba, de valahogy ő sem. Mi nem voltunk ilyen vallásosak egyébként egyáltalán. Ettől függetlenül nekünk a családi értékeink azok jók, meg attól függetlenül édesanyám ugyanúgy tudott jóra nevelni, sőt a mai napig egyébként, hogy mindig igyekszem vele. Egyébként nekem ő, édesanyám lett az egyik legjobb barátom amúgy. Én felnőtt fejjel az ember, én... Mondjuk, amikor elkezdtem dolgozni 21 évesen, akkor a munkahelyen nem volt se barátom, se ismerősöm, és nyilván akartam bizonyítani, mindig bennem volt ez a bizonyítási vágy. Nem, ezt többször megmondták, hogy nekem nagyon nagy az igazságérzetem, és hogy ezt le kell vetkőzni, és én mindig azt mondtam, hogy ha nem az egóm nagy, csak az igazságérzetem, az egy jó dolog, és ezt soha nem akarom levetkőzni, mert szerintem ez egy jó erény, hogyha az embernek mindig megvan a korrektsége, az igazságérzete, bármilyen környezetben egyébként. Szerintem ez egyébként empátia növelő tényező is, hogy akkor másikkal is tudunk empatikusabbak lenni. Én nagyon képzeld el, hogy édesanyámmal beszélgettem mert nagyon sok munkahelyi dolgot, mert tudtam, hogy neki azért már akkor volt 20x év tapasztalata a munkahelyen, de több mindent látott, én csak egy nagy cégnél voltam, hogy hogyan kell viselkedni, neki erre válaszoljak-e, valamit ne válaszoljak, és képzeld el, hogy minden, amit édesanyám mondott, az úgy alakult. És mondta, hogy ne válaszolj, csak ennyit itt meg, hogy ok. Neki írj meg nyugodtan, hogy legközelebb kérlek így, és mindegyik bejött. Úgyhogy mai napig meg szoktam édesanyával beszélgetni valamit, hogy most ezt válaszolom vissza, ez volt szerinted.
Úgyhogy... Szerintem ez elképesztően példaértékű. Olyan? Hogy ilyen a kapcsolatotok a mai világban. Szerintem nagyon. Pont ezt tapasztalom. Én azt látom, hogy sokat az emberek a problémáikat igazából talán pont a családnak mondják el utoljára. Hamarabb elmondják a szomszédnak, vagy a haveroknak, vagy a barátoknak, de minthogyha a család ebből az információból inkább kimaradna.
Pedig van az a mondás, hogy, és ez szerintem nagyon igaz, hogy 3 embernek sose hazudj. Édesanyád, az ügyvéded és az orvosod. Tehát, igen, mert most érted, ugyanaz, hogy most az ügyvédnek is, hát az ügyvéd nem tudja a jó dolgokat, az teljes sztorit, akkor nem tudni téged azokkal a megfelelő dolgokkal érvelni, hogy mondjuk te miért cselekedtél így, vagy rosszul, vagy jól, azt mondja, a jog eldönti. Ugyanúgy, mint az orvosnak, ha te azt mondod, én nem vettem be semmilyen tablettát, közben lehet bevettél egy rossz tablettát, amit olyan bajod lesz, akkor honnan fogja tudni, hogy meg kell gyógyítani. Vagy hogy kinek kiálljon mellette, ha nem édesanyja. Jó, én standard esetben legalábbis, most a saját példámból mondom.
Mi van rád nagy hatással? Most említetted az utazást. Ez az utazás, ez hogy jött? Mennyire része az életednek? Mi az, ami nagy hatással volt rád, vagy ami érdekel, vagy amit elhozol magadban ezekből az utakból?
Ez egy fantasztikus kérdés, mert erről fogok tudni, rengeteget fogok tudni beszélni. Ez nagyon meghatározza az életemet, ugyanis én 27 éves voltam, amikor először ültem repülőn. Hát ugye én a lakáshitelehez voltam, tudod, hozzászokva. Nyilván, mert értéket akartam úgy teremteni, hogy legyen egy biztonsági hálóm és minden egyéb. Ezt nagyon fiatalon tudtam, hogy erre szükségem lesz, és ez nem várhat. Ez járt nagyon sok lemondással is, de most jelenleg nagyon sok hasznom is van belőle. Egyébként, és én egyszer kitaláltam azt, hogy mindenki barátom így utazott, és a többi, és mondom, úgy elmennék ide vagy oda. És így kitaláltam egyszer, hogy mi lenne, hogyha a születésnapomat áprilisban nagyon messze tölteném egy szigeten. Így hitelen, valahogy jött egy ilyen intuícióm, és én erre vágytam, hogy valahogy itt távol a világtól. Édesanyámnak, barátomnak jelentkezek, hogy itt vagyok, jó vagyok, de hogy nem szól hozzám senki, hogy nem csörög a telefon, tudod, nem jönnek az e-mailek, nem kell ide-oda menni, semmi egyéb, hanem hogy most csak én, csak magammal foglalkozok, meg csak azzal, amit szeretnék. És én nagyon rákaptam erre, sőt 28 éves voltam, mert 2017-ben repültem először. Bizony. Bizony, úgyhogy...
És jó emlék?
Vagy? Fantasztikus emlék. Sokan néha ledöbbennek, hogy egyedül utazom, ennek egyébként több oka is van. Egyébként a Dávid volt, az Áonyábel Dávid, ugye Soldel klubos és stand-up comedy humor társulatos kollégám.
És majd jön ide is.
Igen, jön. Ugye mi mind a ketten sok helyen jártunk, hál' Istennek, így le is kopogom a világba, és emlékszem, amikor Tájföldet kinéztem magamnak, ők akkor voltak Nászúton ott Tájföldön, és ő adott tár tippeket, hogy hova érdemes menni, hova nem, ilyen áron vannak, olyan áron vannak, tehát nekem mind nagyon nagy hasznomra volt ő, és nagyon sokat adnak ezek az utazások. Én egyedül szoktam utazni, és szintén visszatudok egy kicsit csatolni, nagyon szeretem ilyenkor így megfigyelni az embereket, már mondjuk egy ilyen, nem a Ferihegy 2, mondjuk egy ilyen Hamad International repülőtéren, vagy egy Hillsrón, hát akkor a reptér, mint itt a 13. kerület, tehát hogy így vonattal megyek át egyik terminálból a másikba. Wow! Hogy már azok ilyen van, meg annyiféle náció, ember van, és így valahogy nekem benne mindig az van, hogy azok a problémáim, amikkel maga az ember úgy általában körülveszi, az így így szűkül. És én nagyon szeretek beleemélyedni teljesen más nemzetnek a kultúrájába. Tehát én, amikor Mexikóban voltam, én úgy képzeld el, hogy 3 nap után már rajtam kalap volt, poncsó, meg egy papucs. De mondjam, hogy orrán léom rész. Úgyhogy mentem a TKT-ba, mindig én szeretem menni azt, hogy helyek esznek, egy kicsit kérdezni őket a helyi kultúráról, vallásról, szokásokról, mindenről. Ugyanezt csináltam egyébként Ázsiába is. Most egyébként Balin voltam, és amúgy fantasztikus, mert hogy én még sehol nem láttam, képzeld el olyat, hogy egymás mellett legyen. Motoroztam, és a hegy tetején találtam egy helyet, egymás mellett volt egy mecset, egy katolikus templom és egy balinész szentély. És ott ültem 40 percig, és azon csodálkoztam, hogy mennyire fantasztikus ez.
Megférnek egymás mellett.
Igen. Valahogy kiszakad az ember ebből a burkából, és rájön arra, hogy nem gondolkodnak emberek, hanem hogy itt annyira, és mindenki tiszteletbe tartja a másikat, és az a csend. Csak a szél fújta egy picit a fák levelét, és hallottad csicsereni a madarakat, és hogy valahogy egy picit engem is így elért ültem ott egy kis cukros üdítőmmel, és így azon gondolkodtam, hogy annyira visszajövök ide bármikor. Tehát, hogy annyira megnyugtató, hogy tényleg nem gondoltam semmire, csak élveztem azt a csendet. És szerintem ez egy fantasztikus dolog, és tudom, hogy nagyon nehéz sok mindenkinek mondjuk kiszakadni egy kicsit, vagy megtalálni azt a pontot, amit szeret, de amúgy számomra ez az egyik kifejezetten ilyen dolog. Igen, mert hogy én nem a spórolós gyerek vagyok, úgyhogy nem elbulizom, én nem tipmix ezek, tudod? Tehát, hogy így, én erre szeretek költeni.
Mondjuk ahhoz képest, hogy elég későn, úgymond későn kezdtél el utazgatni, fantasztikus helyeket már gyakorlatilag kipipálsz.
Ki?
Tehát azok már megvoltak. Merre jártál legmesszebb, és hova szeretném még elmenni?
Hát mostani volt a legmesszebb, Indonézia, az 12 000 kilométer. Hát majd Ava szigetek, ott Jakarta mellett voltam, már majdnem Ausztráliába, ugye Borneo alatt egy picivel. Fantasztikus volt. Én most jövőre nagyon gondolkodom, hogy Vietnám vagy Japán. Japán. Igen, mert azok a kultúrák is nagyon, nagyon érdekesek, és képzeld el, hogy most, amikor kim voltam Balin, egy volt kollégámmal találkoztam, Dáviddal, akivel még a bankba dolgoztunk együtt, és 13 éve nem láttuk egymást.
És teljesen véletlenül összetalálkoztatok.
Igen, mert hogy feltettem egy sztorit, és írt, hogy nem mondod, hogy te is kint vagy, meddig vagy, hol vagy, még szálláson, mi megyünk ide meg oda, és megbeszéltük, hogy akkor elmegyünk vacsorázni, és azért csak kocintunk valami italal erre a neves esemére, meg megnézzük, hogy kivel mi újság.
Csak kijött a katolikus templom, mondta meg a balinész szentével, és így összenéztük.
Mondta neki, hogy szám, teli makászi. Igen.
Legközelebb hova mész? Fellépni, és hova mész utazni?
Ezek kiváló kérdések. Indul a humor technikum, úgyhogy az új jelentkezők, akik ki szeretik próbálni magukat, ne féljenek, ott leszünk, segítünk nekik egy-két jó tanáccsal, két tényleg őszinte baráti jó tanáccsal, hogy hogyan lehet ezt jobban, vagy jól csinálni, vagy csiszolni rajta. Utána pedig menjünk, ha jól tudom, Kiskunhalasra megyünk, ami azért érdekes, mert hogy az első igazi nagy szerelmem az Kiskunhalasi lány volt. Úgyhogy fura lesz visszatérni Kiskunhalasra. Nem hiszem. Vagy ha igen, akkor örömmel találkozom. Én annyit pont a múltkor láttam, hogy ez a hölgy már házas, tehát nem hiszem, hogy ott lesz. Ez még tudod, az első igazi nagy ilyen főiskolás, ez a fú, nagy magával ragadó szerelem. Nem az ilyen középiskolai, hanem átul a főiskola is, amikor az ember már ilyen 18-19 éves, és így már elragad. Nem csak a hormonokat, már az érzelmek is elragadták, igen. És ez a fú, elsötétült a világ, rózsaszín lett.
Szoktál egyébként az emberi kapcsolatokról is így elmélkedni, vagy gondolkodni?
Nagyon sokat. Még lehet ez is része annak, hogy én egyedül vagyok, de én nem szeretek erőltetni dolgokat. Környezetben látok olyanokat, hogy akár mondjuk munkahelyen, akár ilyen távolabbi ismerősi körben, hogy nagyon sokan úgy vannak, amit nem értek meg, hogy vannak valamiben, ami nem jó. És egyébként én nem szeretek az ördög ügyvédje lenni, de mindenkinek van választási lehetősége. Ez ilyen nagyon klisésen hangzik, de ez az igazság. Tehát mondhatja azt, hogy nem, én akkor is az út, ha a 2 forintom marad, elmegyek egy egyszobás garzonba, és akkor inkább maradok egyedül. Nyilván ennél komplikáltabb, meg több rétűbb a dolog, de hogyha nagyon kívülről nézzük, akkor mindenkinek van választási lehetősége, hogy akar-e valakivel együtt lenni, meg akarja azt a kapcsolatot menteni, tesz-e azért a kapcsolatért, hogy az jó legyen, fektet-e bele energiát. Vagy csak úgy vannak egymás mellett, mint a jó barátok. Tehát, hogy egy univerzumban vannak, csak 2 külön bolygón.
Gábor, neked mi az életfilozófiád? Mi szerint élsz? Már olyan sok olyan dolgot mondtál, ami azért szerintem úgy meghatározza egy embernek a jellemét, a viselkedését, a másokhoz való viszonyát. Neked, ha csak 2 mondatban lehetne ezt összefoglalni, akkor mi lenne az, ami szerint te él?
Hát most majdnem elpoinkoltam, és azt mondtam, hogy mint az öreg Rolling Stones-ban, hogy I can get no satisfaction, csak a rock and roll, de olyan szomorú vagyok most, mert hogy ez egy olyan jó kérdés, amire annyira nehezen tudom megfogalmazni a gondolataimat. Úgy fogalmazok, hogy én a saját és környezetem intuíciói szerint próbálok úgy élni, ahogy én boldog vagyok, és én attól vagyok boldog, hogyha én boldog vagyok, és a környezetem is az.
Szerintem egyébként ez egy jó záró mondat, mert amúgy annyira jó lenne, hogyha sokan tényleg arra figyelnének, hogy a környezetük is boldog, és jól legyen, és ugye önmagunk is. Én egyébként ezt kívánom neked, hogy bármerre is fújjon majd a szél, vagy bármelyik úti célt is válaszd, érezd magad nagyon jól. Meg hát nyilván majd a fellépések is sikerüljenek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Horváth Gábor, a Stand Up Comedy Humor Társulat tagja, a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is. Egy hét múlva is várni fogom önöket, tartsanak akkor is velem, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.